Kultura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyedi adópolitikai profilt rajzolnak ki Magyarországról a Forvis Mazár legfrissebb régiós elemzésének adatai. Hazánk páratlanul alacsony 9%-os társasági adóval és a digitális adó megoldásokkal az élmezőnybe tartozik, ugyanakkor a 27%-os áfa és a szektorális különadók sokasága továbbra is egyedülálló a térségben. Bár a béreket terhelő 41%-os adóék meghaladja a régiós átlagot, a családi adókedvezmények terén Magyarország nyújtja a legnagyobb segítséget. Három gyermek esetén az adóteher 18% alá csökken, ami a legjobb érték a vizsgált 25 ország közül. Gyakorlatiasabb és népszerűbb lett a gyermekétkeztetés a táplálkozás egészségügyi előírások tavalyi módosítása óta. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint a cél továbbra is a sóbevitel csökkentése és a zöldségfogyasztás növelése, de a szabályozás rugalmasabbá vált. A mogyorót és dióféléket száműzték a normál étrendből, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a választási lehetőségre. Az úgynevezett A és B menürendszer, valamint az önkiszolgáló tálalás bevezetése jelentősen javította a menza megítélését. A diákok szívesebben étkeznek az iskolában, és a választási szabadságnak köszönhetően látványosan csökkent a tányér maradék mennyisége is. Pénteken Miskolcon a Szent Anna templomban megnyílt a 36. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvénysorozaton hazai és külföldi énekegyüttesek mérik össze tudásukat a város katolikus és református templomaiban. Tóth Szántai József polgármester köszöntőjében kiemelte, a zene közösségteremtő erő, amely a mai gyorsuló világban valódi kapaszkodót nyújt. A programban a szakmai konferencia mellett nagy hangsúlyt kap a protestáns zenei örökség is, a záróeseményen pedig emlékszobát avatnak a zenepalotában Csemicki Miklós zeneszerző tiszteletére. A jubileumi kórus találkozó minden hangversenye ingyenesen látogatható. A közösségépítés, mint a fiatalok legfőbb motivációs eszköze lesz a témája az idei Bárka Akadémiának. A Református Egyház ifjúsági programja 2026. május 16-án tartja tavaszi szakmai napját a budapesti Rádai Házban, ahová pedagógusokat, lelkészeket és ifjúsági munkásokat várnak. Kovács Nikoletta, a szakmai vezető, az esemény kapcsán elmondta, a mai fiataloknál a hagyományos módszerek már kevésbé működnek, ezért a hangsúlyt a valós kapcsolódásra és a tapasztalati tanulásra kell helyezni. A szakmai napon a résztvevők előadásokon és workshopokon ismerhetik meg a Bárka módszertant, amely az élménypedagógiát ötvezi a keresztény lelkiséggel. A program célja, hogy a szakemberek olyan gyakorlati eszközöket kapjanak, amelyekkel segíthetnek a bezárkózó fiataloknak az integrációban és a felelősségvállalásban. Május 11-én éjfélig lehet még jelentkezni a Pénztár Szövetség pénzmesterek elnevezésű online versenyére. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége 8-szor hirdette meg a középiskolásoknak szóló pénzügyi vetélkedőt, amelyre eddig már 2500 diák regisztrált. A közel 4 millió forintos özdíjazású versenyben a 9-től 11. évfolyamos tanulók mellett a felkészítő tanárokat és az iskolákat is jutalmazzák. Az alapszakaszból a legjobb 50 versenyző jut tovább a május 22-ig tartó döntőbe, ahol kvízek és esszé feladatok várják a résztvevőket. A szövetség friss kutatása szerint a hazai lakosság biztonságérzetét jelenleg leginkább az egészségi állapot és a munkahelyi stabilitása határozza meg. Karbantartás miatt átmenetileg leállnak az A-Box csomagautomaták jövő hétfőn. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a Fox Post hálózat érintett egységei május 11-én este 9 órától kedd hajnali 3 óráig frissítés miatt nem lesznek elérhetőek. A cég weboldala és a Z-Box automaták a leállás alatt is zavartalanul működnek majd. Mint ismert, a Paketta és a Fox Post összeolvadása már zajlik. A jövőben a márkanév egységesen Fox Post marad, az automatákat pedig típusuktól függően A-boxként és Z-boxként használhatják az ügyfelek.
Az időjárásról.
A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Tegnap már régen volt, mindenki elhajlott, taxi nem vett fel, sétáltunk, megfagytunk, háború nem volt ott, téridő sem mozgott, szenvedni ráérünk, egy napra minden jó, még egy kört aztán kocs, durból nem lesz mol, tavaszba öltöztet, az élet a legjobb kor. Egyszerű menedék az önsajnálat, könnyű a szemébe nézni a mának, de fel kell a nap, és majd pislogsz a tegnapnak háttal. Holnap túl messze, addig is fejvesztve, mint bors az örlőben, bámulunk előre. Ha volt rosszabb, jobb is lesz, egy klisé megmenthet. Nem lehetsz mindig bölcs, elég, ha megérted. A tegnap már régen volt, az idő bormámon mindent elfedhet, hangosan horkol. Egyszerű menedék az önsajnálat, könnyű a szemébe nézni a mának, de fel kell a nap, és majd pislogsz a tegnapnak háttal.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Miért fontos felmérni a Vidra állomány helyzetét, például a Balaton vízgyűjtő területén és a Kis-Balatonnál? Erről mesél majd Lanszky József kutató, aki maga gyűjti be az ürülékmintákat, amelyekből az egyetek genetikai módszerrel azonosíthatók.
A friss ürülékek vagy jelölő váladékok, amelyet a Vidra területi jelzési célra helyez el, ezek alkalmasak az egyedi azonosításra, ez a vízfolyások mentén elsősorban a hidak környékét jelenti, tehát a hidak alatt, ahol megmarad a napsütés, nem okozza az örökítő anyagnak a lebomlását. Tehát ilyen helyeken történik a gyűjtés, a Balaton parton természetesen a strandoknak a kövezései, vagy füves vízpartja jelent gyűjtési lehetőséget, ez a téli időszakra esik alapvetően. A Kis-Balatonon töltéseken átjáró pontokon történt a gyűjtés, tehát ebből mikroszatellites vizsgálattal egyedi azonosítás végezhető, olyan módon, mint amilyen az embernek az új lenyomata. Uh-huh. Tehát olyan mértékben egyedi képet ad, és ebből rokonsági kapcsolatok is megállapíthatók. Természetesen most ezeknek a mintáknak a minősége azért elmarad például a boncolt vidrákból kigyűjtött tizonszövetnek a minőségétől, hiszen különböző környezeti hatások érik, úgyhogy kb. 20%-uk használható, vagy 20-30%-uk egyedi azonosítása, tehát ahhoz nagyon nagy számú mintát kell gyűjteni, hogy eredmény legyen belőle.
Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A Balaton vízgyűjtő területén és a Kis-Balatonnál kutat Lanszky József, hogy feltérképezze a Vidra állomány helyzetét. Ennél a rejtőzködő életmódot folytató ragadozónál ugyanis nem egyszerű feladat az egyedek azonosítása. A Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakembere épp ezért majd 500 helyszínt járt be, hogy részletes molekuláris, genetikai képet kapjon az állományról. Ehhez friss ürülék és jelölő váladék mintákat gyűjtött, amelyeket a vidrák a vízparton kiemelkedő pontokon, például köveken vagy fűcsomókon hagynak hátra, területjelölés céljából. Ezekből a mintákból tudnak egyedi azonosítást végezni a szakemberek.
A vidra az a vizeinknek az őrszem indikátor faja. A legnagyobb testű csúcsragadozó Magyarországon, amely vizekhez kötődik, ilyen értelemben a szervezetében felhalmozódó különböző káros anyagok, szermaradványoknak a mennyisége az tükrözi a környezetének az állapotát, továbbá az állományának a mérete, annak a változása, csökkenés, növekedés, stagnálás, az is a környezet állapotára utal. Összességében pedig mindezek azok, amelyek a 70-es évek elején ezt a fajt az Európai Unióban a Berni Egyezménynek a címerállatává tették. Tehát ez az az egyezmény, amelyre azután a Natura 2000 hálózat is épült. Egy kulcsfontosságú faj, amikor tapasztalták, hogy Európa nagy részén eltűnt az élőhelyekről, vizes élőhelyekről, hiszen akkoriban a II. Világháborút követő évtizedekben a növénytermesztésben, az ipari termelésben egy nagyfokú intenzifikáció következett be, különböző szereknek a kijuttatásával, illetve a szennyező anyagoknak a környezetbe juttatásával, ami azután a teljes táplálékláncon keresztül hatott a csúcsragadozókra, így a vizekben élő vidrára. Tehát egy zászlós hajófajról van szó, tehát ilyen értelemben a környezet állapotát tükrözi.
Ugye Magyarországon a vidra az őshonos.
Igen.
És
igen.
Ha jól tudom, akkor Magyarország igazi, idézőjelben vidra nagyhatalom a régióban, és ez köszönhető annak, hogy a faj fokozottan védett. 2020-ban ugye az év emlőse díjat is elnyerte. Igen. Gondolom nem véletlen, mert amikor kihirdetik az év emlőse, az év madara, az év kétértője díjat, itt mindig valamire szeretnék a természetvédők, az állatvédők fölhívni a figyelmet. A vidra esetében a vizes élőhelyek védelmének a fontosságára szerették volna a vidra által ráirányítani a figyelmet?
Igen, alapvetően ez volt a mozgatója a kihirdetésnek, hiszen láthatjuk, hogy a klímaváltozással összefüggésben a vizes élőhelyek szenvedik el a legnagyobb hátrányt, vagy ezeken tapasztalható minőségi és egyébként mennyiségi változás is, és ezek negatív változások, ahogy közismert, hogy csökken a talajvízszint, a felszíni vizek kiterjedése is csökkent. Tehát itt a Vidra, az, mint vizekhez kötődő csúcsragadozó, amit említettem is, az állományának a változása, az jelzi a problémát. Most Magyarország bizonyos értelemben azért egy kedvezőbb helyzetben van, hiszen említette ön is, hogy Magyarország, hát idézőjelben Vidra nagyhatalomnak számít. Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben, évszázadokban olyan visszaesés a magyarországi vidraállományban nem következett be, mint az említett nyugat-európai területeken. Tehát itt nem volt olyan intenzív a termelés, és ilyen módon a faj állományai fönn tudtak maradni. Ezt egyébként genetikai vizsgálatokkal is alá tudtuk támasztani, hogy a korábbiakban végzett vizsgálatokkal, amikor is egy 15 éves időtartamban adott területekre, területrészekre, mint mondjuk a Hortobágyi Nemzeti Parknak a működési területe, vagy a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság működési területe, nem találtunk lényeges különbséget, és hát a genetikai diverzitás pedig, ami a Vidra fajban tapasztalható Magyarországon, az azért egy kedvező képet mutat. Nem mondanám azt, hogy kiugró minden tekintetben, nem kiugró a magyarországi állomány, inkább ilyen átlagosnak vagy átlagkörülinek tekinthető mind a genetikai diverzitást, mind a testméreteket, a szaporodási tulajdonságokat, tehát mindazok, amelyek jelzést adnak a számunkra a környezet állapotáról. Tehát Magyarországon egy viszonylag jó helyzetben vannak még a vizes élőhelyek, vagy azoknak a többsége. Ahol probléma tapasztalható, azok például a kisvízfolyások. Az elterjedés vagy a jelenlét vizsgálatnál az derült ki, hogy az eredést követő szakaszokon, ahol még a patakok éppen, hogy kisvízűek, nem bő a vízhozamuk, ott sajnos a Vidrának a jelenlétét nem lehet megtalálni sok esetben. Ez a táplálék kínálattól is függ, de a patakoknak a környezetének az állapota az, ami leginkább a zavaró, hogy ezek sokszor szántóföldek között, tehát mezőgazdasági művelés alatt álló területeken futnak végig, és nem található vízparti növényzet, bokorsor, fasor.
Mindenki eleve menedéket nyújtana?
Igen, igen, tehát ezek nyújtanának menedéket, tehát ezek sokszor hiányoznak természetesen. Azért egy ekkora vízgyűjtő terület, ami Magyarország területének a 6%-át jelenti, tehát a Balaton vízgyűjtője az nagy területnek számít, nagyjából 10-szerese a Balaton felületének, ott azért nagy változatosság tapasztalható, nagyok a különbségek, tehát nagyon szép magassásos vagy gyepekkel övezett kis vízfolyásokat is találhatunk, és ahol természetesen a Vidrának a jelenléte is kimutatható.
Ugye a Balatontól a Dráváig húzódó területen megtalálható a Vidra. Mekkora ma a Magyarországon élő populáció? Ez jónak mondható, az a szám, ami jelenleg van, stabil, stagnál, csökken, mert ugye ez azért mondta, hogy változik.
Igen, tehát egész Magyarország területén a felszíni vizek többségén megtalálható a Vidrának a jelenlétére utaló jelek. Tehát azért fogalmazom ilyen körülményesen, mert ez egy éjszaka szürkületben aktív, zavartalan területeken természetesen nappal is felbukkanó, de nem megszámlálható faj.
Tehát például az ürülékéből következtetnek arra, hogy ott lehetett?
Igen, például az ürülékéből, a lábnyomából, tehát ezek a legbiztosabb jelek, amik a jelenlétre utalnak, de hogyha azt tekintjük, hogy egy Vidra egy nap alatt akár 30-40 kilométert is le tud gyalogolni, így a lábnyomai azok a nagy távolságra levő hidak alatt is előfordulhatnak, tehát ugyanaz a példány akár több helyen is hátrahagyhatja a nyomjelét. Ezért az elterjedés az kedvezőnek tűnik, így is volt egyébként az elmúlt években, tehát a Magyarország Vidra állomány azért egy stabil állománynak tekinthető, viszont vannak olyan területrészei az országnak, ahol még ezekben a nyomjelekben is visszaesés tapasztalható, ilyen például a kiskunsági homokvidék, ahol az elmúlt években ritkább előfordulásokat tapasztaltak a Nemzeti Park munkatársai, illetve ezt támasztja alá egyébként a korábbi genetikai vizsgálatunk, ami éppen a Duna és a Tisza vízgyűjtő területének a határvonalán, tehát éppen a Kiskunságban egy elválást mutat, tehát a tiszai és a dunai Vidra állománynak egy nem teljes mértékű, de azért jellegzetes elkülönülését mutatja. Azóta a vidráknak a száma, ami a rendelkezésünkre áll a járműgázolásokból főleg, az megduplázódott azóta, akkor én 250 körüli vidrát vizsgáltunk, és most már 500-nál több vidra vizsgálatára van lehetőség.
Az azért nem kevés. Ugye én a Balaton környékén 450 helyszínt járt be, hogy részletes molekuláris genetikai képet kapjanak a vidra állományról. Mit vizsgáltak? Az ürülékeket vizsgálták elsősorban? Abból nagyon sok mindenre tudnak következtetni?
Igen, a friss ürülékek vagy jelölő váladékok, amelyet a vidra területjelzési célra helyez el, ezek alkalmasak az egyedi azonosításra. Ez a vízfolyások mentén elsősorban a hidak környékét jelenti, tehát a hidak alatt, ahol megmarad a napsütés, nem okozza az örökítő anyagnak a lebomlását, tehát ilyen helyeken történik a gyűjtés. A Balaton parton természetesen a strandoknak a kövezései vagy füves vízpartja jelent gyűjtési lehetőséget, ez a téli időszakra esik alapvetően. A Kis-Balatonon töltéseken átjáró pontokon történt a gyűjtés, tehát ebből mikroszatellites vizsgálattal egyedi azonosítás végezhető olyan módon, mint amilyen az embernek az új lenyomata. Uh-huh. Tehát olyan mértékben egyedi képet ad, és ebből rokonsági kapcsolatok is megállapíthatók. Természetesen most ezeknek a mintáknak a minősége azért elmarad például a boncolt vidrákból kigyűjtött izomszövetnek a minőségétől, hiszen különböző környezeti hatások érik, úgyhogy kb. 20%-uk használható, vagy 20-30%-uk egyedi azonosítása, tehát ahhoz nagyon nagy számú mintát kell gyűjteni, hogy eredmény legyen belőle.
Hát ha már az elpusztult vidrákat említette, akkor beszéljünk róluk is, mert hogy ön már több mint két évtizede vizsgálja az elpusztult vidrákat az ország minden részéről. Hát mi mindenre adhat választ egy elpusztult vidra?
Például a testméretek azok is fontos információt nyújtanak, az ivarok közötti különbség, az évszakok közötti különbség hogyan alakul. Például nagyon érdekes mintázat rajzolódik ki, mondjuk a dániai, a svédországi, angliai, vagy éppenséggel a mediterráneumból gyűjtött nagyszámú vidráknak a vizsgálata során, tehát teljesen eltérő mintázatok alakulnak az ivarok közötti különbségeket illetően. De természetesen ennél gyakorlatilag irányban haladva a szaporodási jellemzőkről ad információt. Például a kifejlett nőstényeknek hány százaléka hozott világra utódot az elmúlt fél évben vagy egy évben. Ez például a mészarvakban található placentahegeknek a jelenlétéből lehet megállapítani, tehát a vidra erre alkalmas. Továbbá a belső szervekben, és különösen a májban halmozódnak föl a különböző szervmaradványok, amelyek hát károsak a környezetre, nem csak a vidrára, hanem az emberre nézve is, például gyógyszereknek a szervmaradványai, vagy rákcsálóirtószerek, orvarölőszereknek a szervmaradványai.
Igen, engem ez megdöbbentett, hogy humán gyógyászatban alkalmazott gyógyszerek maradványait mutatták ki az elpusztult vidrák májában. Tehát például antidepresszánsok, fájdalomcsillapítók, igen, fogamzásgátlók, tehát ezek mind belekerülnek a vizeinkbe és onnan a vidrába?
Igen, igen, belekerülnek a vizekbe. Itt a Balatonon volt is ilyen vizsgálat az elmúlt években, vízből vizsgálták. Nagyon-nagyon széles skálát mutattak ki a különböző gyógyszerszermaradványokból. A vidra esetén még most fogjuk kezdeni ezeket a vizsgálatokat, tehát most áll össze minden egyéb, ami ehhez szükséges, viszont tőlünk nyugatabbra már végeztek vidrán ilyen jellegű vizsgálatot néhány országban, és amiket felsorolt, azok mind megtalálhatók, örökvegyi anyagok, rákcsálóirtószereknek a maradványai, rovarölőszereknek a maradványai úgy szintén. Tehát én rovarölőszerekre jó pár évvel ezelőtt volt egy kisebb vizsgálatunk, ott a Balaton és a tiszamenti vidrákból vettünk mintát, májmintát, és ott például a tiszamenti vidrák májában a DDT-nek...
De hát könyörgöm, az 50 éve betiltott.
...szereknek, bizony, azok ott voltak a májban, és a Balaton és a Tisza között esetenként bizonyos rovarölő szermaradványokban ilyen százszoros különbség volt. Balaton környéki vidrákban alig-alig fordult elő, ott pedig magasabb koncentrációértékkel. Természetesen azok a koncentrációértékek nem olyan magasak, hogy azok a vidrának a pusztulását okozzák azonnal. Ezek a szermaradványok alattomosan hatnak, például a szaporodásnak a romlását hozzák, termékenységet befolyásolják, de hát hogyha belegondolunk, hogy a fogamzásgátlószerek azok egyáltalán nincsenek jó hatással a vízi élővilágra, és hát ezeknek a szereknek, vagy bármi más, tehát az összes többi antidepresszánsok, vagy antibiotikumok, ezek visszakerülnek az ember szervezetébe.
Pontosan
is.
Ez az, ami rémészt engem. Tehát azt eddig is tudtuk, hogy a mikroműanyagokkal tele vannak a folyóink és a vizeink, és megeszik a kisebb halak, a halak által a mi szervezetünkbe is bekerül. De ez engem sokkal jobban riaszt, hogy antibiotikum maradványok, fogamzásgátló maradványok, rovarölők, tehát olyan, ami már 50 éve betiltott, antidepresszánsok, és ez mind visszakerülhet a mi szervezetünkbe, ami ugye bennünket is ugyanígy károsít. Bocsánat, ha vidrákat nézzük, lassú halál.
Bizony, bizony, oda kerülnek a szántóföldekről, tehát azokkal az élelmiszerekkel vesszük föl, amit azon a szántóföldön megtermeltek. Nem feltétlenül történik rájuk mérés, hiszen nem kell feltétlenül ezeket mérni, mert azt gondolta az ember, hogy 50 éve betiltott szerrel nem kell foglalkozni, de fogunk találkozni vele, tehát nem bomlanak le.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Lanszky Józseffel, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberével a vidráról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Távolba rejtem a gondokat, vászonra festem a foltokat, megszámolom még az arcokat, mert még látnom kell, ami messze van, még valami új, ami hívogat, ami velem marad. Álmodj magadnak álmokat, álmodj magadnak szárnyakat. Látod a távol titkokat, hallgasd a hangot, ahogy hív. Ah.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Közös stratégiát dolgoztak ki a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek megmaradásáért Balatonszárszón a héten. A Magyarországi Református Egyház szervezésében megvalósult fórumon három kontinensről több mint 60 küldött vett részt, hogy megvitassák a szorvány magyarság hitéletének és mindennapjainak legégetőbb kérdéseit. A tanácskozáson kiemelt figyelmet kaptak a lelkészhiány megoldására irányuló javaslatok, valamint a digitális hitélet és az ingatlan örökség megőrzésének lehetőségei. A konferencia zárásaként Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke méltatta a távolban szolgálók kitartását és áldozatkészségét. A püspök köszöntésében hangsúlyozta, a diaszporában élők és szolgálók helytállása példaértékű, közös feladatunk, hogy minden magyar reformátust éljen bárhol a világban, az egyház szerves részének tekintsük. A résztvevők olyan új ajánlásokat fogadtak el, amelyek a jövőben rendezhetik a külföldi lelkipásztorok státuszát, és ösztöndíjprogramokkal segíthetik az utánpótlást. Javaslat alapján a jövőben két évente tartják meg a diaszpóra konferenciát. Barlangi mentő gyakorlatot tartanak Akteleken a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és nemzetközi partnereinek tagjai. A Stuck in Baradla 2026, azaz Beragadva a baradlában elnevezésű gyakorlaton 17 ország 47 barlangi mentője és mentőorvosa vesz részt. A cél az európai együttműködés erősítése súlyos barlangi balesetek esetére. A résztvevők többek között súlyosan sérült, lélegeztetett betegek ellátását és mozgatását imitálják, gyakorolják. Izolált, nehéz körülmények között végzett mentési helyzeteket szimulálnak. A program részeként több napos föld alatti ellátási helyzeteket is modelleznek. A zárónapon a Styx ág nehezen járható szakaszain történik a sérült szállításának gyakorlása. A képzés célja egységesebb európai mentési protokollok kialakítása. Újabb 30 nappal meghosszabbították a rendkívüli állapotot Parajdon, pontosan egy évvel a bányakatasztrófa kezdete után. A székelyföldi településen 2025. május 8-án hirdettek először veszélyhelyzetet, miután a Korontpatak vize áttörte a védműveket és elárasztotta a tárnákat. A tiltás június 7-ig biztosan érvényben marad, a sószoros és a veszélyeztetett területek továbbra sem látogathatók. Bár a patakvizét már csőrendszerben vezetik át a bánya felett, az oknyomozó riportok szerint a szükséges védelmi munkálatok jelentős része még várat magára. Szakértők figyelmeztetnek, a föld alatti üregek beomolhatnak, a víz magas sókoncentrációja pedig továbbra is fenyegeti a környék ivóvízellátását és a mezőgazdaságát. A katasztrófa felelőseit pedig egy év elteltével sem nevezték meg a hatóságok. Átlagosan 10%-os áremelésre számíthatnak idén a strandolni vágyók. A Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint a fürdők a megnövekedett energia és üzemeltetési költségek miatt kényszerülnek drágításra, így egy 4 fős családi nap kiadása már könnyen elérheti a 30 000 forintot is. A gyulai várfürdőben főszezonban már 5300 forint lesz a belépő, míg a fővárosi strandokon 5 és 8% közötti áremeléssel érdemes kalkulálni. A szakemberek szerint a látogatók tűrőképessége már a határon mozog, több fürdő pedig a magas rezsiköltségek miatt csak későbbi nyitással vagy csökkentett üzemmóddal tudja fenntartani működését. Már a finisénél tart Nyíregyháza több mint 500 000 000 forintos infrastruktúra fejlesztése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a márciusban indult program ütemterv szerint halad. A tervezett 30 helyszín közül 19-en már be is fejeződtek a munkálatok. A város saját forrásából megvalósuló beruházás részeként több ponton újultak meg az utak, a kerékpárutak és a járdák. A kivitelezők a legtöbb helyszínen június 1-jéig végeznek a feladatokkal. A városvezetés közölte, a cél az, hogy a fejlesztések révén Nyíregyháza teljes területén biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés.
Az időjárásról.
A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti országrész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Lanszky Józseffel, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberével a vidráról. És hogyan tovább? Megvannak ezek a vizsgálatok, akkor önök mit tudnak tenni? Azt mondta ön is, hogy pusztulnak a vidrák, sok tényező játszik közre, de ugye látjuk a klímaváltozást is, ugye itt a vizes élőhelyeket mondta, a vizes élőhelyek a vidrákat is érintik, szóval azért nincsenek könnyű helyzetben.
Nyilván mi az eredményeket, amiket kapunk, azokat publikáljuk. Tehát a döntéshozók irányába ezek a tények használhatók természetesen, tehát amikor tudományos alapossággal végzett vizsgálatnak az eredményeit mutatjuk be. És hát a vidra kapcsán ez egy fokozottan védett faj, tehát itt a státuson már nincs mit változtatni. Hát a tájékoztatás az egy fontos dolog, hogy vigyázzunk a környezetünkre, a felszíni vizekre, amelyek, ahogy említettem is, különösen a kisvízfolyások, de más típusú vizes élőhelyeket is lehetne említeni, amelyek veszélyeztetettek, tehát ezeknek az állapotának a megőrzésére. Nem lehet a végtelenségig ezeknek a rovására az emberi dominanciát érvényesíteni. Tulajdonképpen ez talán a legfontosabb.
Tudnak egyébként a döntéshozók azokról az eredményekről, kutatási eredményekről, amelyeket például önkutatott? Vagy még ezután készül egy átfogó tanulmány?
Mi a közleményeket, azokat publikáljuk, és a beszámolók, az éves beszámolók során továbbítjuk. Például a fokozottan védett fajoknak a tetemeit csak kutatási engedély birtokában lehet vizsgálni. Tehát erről minden évben készítünk beszámolót, eljuttatjuk az illetékes hatósághoz, és időről időre olyan egyeztetések zajlanak, ahol előkerülnek a kutatási eredmények, vagy szaktanácsot kérnek.
Ha a vidrák elhullását nézzük, akkor mi a legjellemzőbb? Ugye mondta, hogy van, amikor elütnek vidrát, van, amikor betegségben pusztul el, nem kevés állatot boncoltak már föl, illetve nem kevés állat került már be önökhöz.
Nagyjából a 90% az a járműforgalom áldozatául vált. Hát a háttérben mi lehet az oka, hogy egy éber, fejlett érzékszervekkel rendelkező faj egyedei elpusztulnak a közutakon? Ennek sok oka lehet, akár a növekvő közúti forgalom, a hidak kialakításának a kérdése, tehát ahol át tudnak kelni átjárók kérdése. A különböző szármaradványok, amikről már sokszor volt szó, például a rágcsáló irtószerek, azok mozgásszervi olyan koordinációs problémákat okozhatnak, ami leegyszerűsítve figyelmetlenebbé teszi az adott vidrát, vagy más ritka fajoknak az egyedeit, és így válhatnak a járműforgalom áldozatává. Tehát akár ez is a háttérben lehet, ez is a vizsgálatnak az egyik kérdése. És akkor a felmaradó részben pedig vannak olyan esetek, hogy például kutyatámadás. Tehát a kutyák ugyan gazdával rendelkeznek, azonban ennek ellenére az eseteknek egy részében ez a probléma is felmerül, vagy mortalitást okozó tényező. Azután vannak olyan esetek, amikor másik vidra támadja meg, különösen a szaporodási időszakban jellemző, vagy fordulhat elő, hogy az azonos ivarú példányt igyekszik kiszorítani a területről. Most ez egy táplálékhiányos, vagy egy korlátolt forrásokkal rendelkező időszakban területen fordul elő leginkább. Nem egy szigorúan territoriális fajról van szó, tehát a forrásokat akár meg is oszthatnák, hogyha azok bőségesek lennének. Nyilván itt a vizsgálatoknak a mélysége is fontos, tehát hogy minél több rétű vizsgálat történjen, és hát bizony például bakteriológiai vizsgálatok azok még nem voltak. Virológiai vizsgálatok bizonyos betegségekre már zajlottak, így szopornyicás vidrát is találtunk két esetben, ami szintén egy halálos vírusos betegség, ami nem csak a kutyákra vagy a kutyafélékre, hanem a menyétfélékre és a macskafélékre is végzetes.
Ezeket honnan kaphatják el, vagy hogyan kaphatják el?
Például kutyával történő találkozás során, igen, igen. És hát a vidra jelenlétéről azért más módon is gyűjthetünk információt, például a kameracsapdáknak a használatával, pontos információt ad például az aktivitásról, kölyök nevelésről, mennyi kölyköt vezetnek az anyák, meddig vezetik azokat. Tehát hogyha olyan helyen történik a kameracsapdázás, ahol rendszeres a vidra jelenléte, akkor például erről is tudunk információt gyűjteni. A Balatonpart vidékén is élnek vidrák körben, gyakorlatilag mindenhol megtalálható a jelenléte.
És néhány évvel ezelőtt, ha jól tudom, akkor lehetett arról is olvasni, hogy egy családnak a kerti továba is beköltöztek a vidrák. Tehát néha azért előfordulnak huncutságok.
Igen. Olyan is előfordul, hogy beúszik a strandolók közé, olyan, hogy a kis tavakat mondjuk díszhalakkal betelepített kis tavat kiüríti. Ez egy potya tápláléka számára, és sajnos ilyen esetek előfordulnak, hogy hát nyilván a hallgazdaságokban azért más szemmel néznek erre a fajra. Tehát azért van még sok olyan kérdés, ami szóba jöhetne most nyilván itt a Balaton vízgyűjtőjével kapcsolatos, és az ott folyókutatás volt a kérdés.
Láttam egy olyan képet vidráról, ami fán volt. Fára is föl tudnak mászni?
Igen, a fővárosi állatkertben láttam ilyet, vagy 20-valahány évvel ezelőtt, amikor valószínűleg hát a környezetnek a mérsékelt gazdagsága eredményezi azt, hogy minden egyes lehetséges felületet azt megpróbál kihasználni a vidra, hogy kicsit változatosabban éljen. Egyébként ilyen alacsonyan elágazó fára föl tud menni, vagy rutinszerűen föl is járnak, tehát van olyan kameracsapdás pontunk, ahol ez időről időre megfigyelhető, de persze ilyen több méteres magasságba nem megy föl.
Magyarországon, ha jól tudom, a Somogy Természetvédelmi Szervezet által működtetett Petesmalmi Vidrapark az egyetlen, ami menhelyként szolgál a vidráknak. A közösségi oldalukat, amikor néztem, akkor sokszor van az, hogy nagyon szorítanak az emberek egy-egy olyan vidráért, aki bekerül oda a menhelyre elég rossz állapotban, és hát nem is mindig sikerül megmenteni a vidrákat. De egyébként a Petesmalmi Vidrapark és a Szegedi Vadaspark az egyetlen, ahol európai vidrákkal találkozhatunk, tehát ahol közelebbről megismerkedhetünk a vidrákkal?
Hát Magyarországon igen.
Azért kérdezem, mert ahhoz képest, hogy fokozottan védett a vidra Magyarországon, elenyésző, hogy csak két helyen lehet megnézni, és két helyen lehet többet megtudni róla.
Igen, hát ennek az az oka, hogy a vidrát nehéz bemutatni a nagy közönség számára, hiszen egy alapvetően ember elől rejtőzködő fajról van szó. Csak olyan példányok viselik el az ember jelenlétét, amelyek emberi környezetben nevelkedtek föl.
Tehát viszont például a vidraparkban.
Igen, ott a Balogh Márti csak azokat a vidrákat tartja meg, vagy hát a Somogy Természetvédelmi Szervezet, amelyek nem engedhetők el a természetbe, mert nem lennének képesek önállóan megélni. Ezt meg tudják ítélni pontosan. A többi mentett vidra az azután elengedésre kerül, hiszen a vidráknak a természetben van a helyük. A fővárosi állatkert egyébként, amely alapvetően a döntéseket hozza a vidra kapcsán is a mentést, illetően természetesen Petesmalomban szakszerű állatorvosi kezelést kapnak, Szegeden is, és elképzelhető, hogy más vadasparkok vagy állatkertek is tarthatnának, de nem egy jól bemutatható fajról van szó.
Igen, azt olvastam, hogy leginkább a közeli rokonát, az ázsiai törpevidrát tartják. Igen. Az állatkertek.
Igen, mert az egy csoportban élő, és nappal is aktív, az ember jelenlétét jól elviselő faj.
Egyébként, hogyha itt a Kárpát-medencét nézzük, vagy mondjuk a szomszédos országokat nézzük, akkor nálunk milyennek mondható az állomány, tehát például a szomszédos országokhoz képest?
Mondjuk Szlovákiában magas hegyvidéki területeket leszámítva, ott is azért jelentős vidraállomány található. Csehország ugyan nem szomszédos, viszont náluk is meglehetősen hasonló a helyzet, mint nálunk, bár ott azért évtizedekkel ezelőtt egy visszaesés történt. Ausztriában, itt a határmenti tartományban jelentős, a magyarországihoz hasonló vitális vidraállomány található. A Dráva mentén, szó volt a Balaton és a Dráva közötti ökológiai hálózatról, az egész hálózatban vizes élőhelyeken megtalálható, a Dráva mentén és a túloldalon is, Erdélyben úgy szintén, délvidéken. Tehát a környező területeken a Kárpát-medence vizes élőhelyeinek a többségén azért stabil állomány található. Természetesen helyileg vannak különbségek, és helyileg akár visszaesést is lehet tapasztalni, vagy állománynövekedést, tehát ez azért benne van.
Mondta, hogy Magyarországon jónak mondható a vidrának a helyzete, fokozottan védett faj, de hál' Istennek nem csökkenő tendenciát mutat az állománya. Viszont van több nyugat-európai ország, ahol kipusztult az európai vidra, és megpróbálkoztak a visszatelepítésével, vagy a visszatelepülésük segítségével, de hogy azért nem nagyon jártak sikerrel. Ennyire nehéz visszatelepíteni ezt az élőlényt?
Tehát több kérdés is fölmerül ezzel kapcsolatban, ugyanis önmagában a visszatelepítés, tehát az, hogy visszatelepítünk vidrát, az nem biztos, hogy meghozza az eredményét. Először az élőhelyet kell olyan állapotba hozni, hogy az alkalmas legyen a vidra eltartására, tehát táplálékban gazdag, illetve hát a környezet, tehát a növényzet a víztér mentén az alkalmas legyen búvóhelynek, és ezek az élőhelyek hálózattá álljanak össze. Tehát legyen lehetőség a továbbterjedésre, és itt két irányzat van, az egyik, hogy természetes úton történjen meg a fajnak a visszatelepülése, ami természetesen egy nagyon lassú folyamat, néhány kilométerenként vagy 10 kilométerenként haladna csak előre a terjeszkedés során. Például Hollandiában ezen hezitáltak néhány évtizeddel ezelőtt, és amellett döntöttek, hogy vidrákat fognak elengedni máshonnan befogottakat, és itt merül föl egy kérdés, hogy de honnan. És akkor átnyúltak populációkon a Baltikumból, Csehországból és távoli területekről fogtak be és engedtek el Hollandiában vidrákat. Ugyanakkor pedig Németország irányából ez a terjeszkedés folyt, és előbb-utóbb Hollandiát is benépesítették volna a természetes úton terjeszkedő vidrák. Hát a hollandoknak a becsületére váljék, hogy ők egy komplex monitorozást működtetnek a mai napig, tehát nyomon követik a vidraállománynak az alakulását, genetikai monitorozást végeznek, tehát ahogy szó volt róla, ürülékmintákat gyűjtenek, abból nyomon követik, hogy hogyan változik a genetikai diverzitás szükségese, újabb példányoknak az elengedése, mondjuk kanvidrák elengedése, az elütött vidrákat is vizsgálják, telemetriás vizsgálatokat végeztek, az is egy fontos dolog, hogy egyáltalán merre mozognak a példányok, amiket az ember elenged. Sok információt lehet gyűjteni, például egy visszatelepítésnek az eredményességéről. De manapság Európa nagy részén a vidra az természetes úton terjeszkedik, hódítja vissza a korábban belakott területeket, mint az Appennin-félszigeten, Olaszországban is időről időre jelennek meg hírek, hogy ahonnan már évtizedek keresztül kipusztult, most az utóbbi években erősödik az állománya, terjeszkedik, és az előbb említett módszerekkel követik nyomon az állomány előrehaladását, a javulását.
Van gazdasági haszna a vidrának?
Hát olyan hatásokat lehet említeni, hogy például a vidra az szelektáló szereppel rendelkezik, például egy víztérben a legyengült beteg halegyedeket kiemeli, kiszelektálja, hiszen azokat a legkönnyebb zsákmányul ejteni egy homogén halállomány esetén.
Fokozottan védett faj, ahogy mondta. De nyugtasson meg bennünket, hogy nem kell attól tartanunk, mert ugye beszélt a táplálékállatok mennyiségének csökkenéséről, az élőhelyeinek az átalakításáról, a közúti forgalom növekedéséről, ami által ugye balesetnek vannak kitéve, műanyag alapanyagú hálók varrság elterjedése, szennyező anyagok fölhalmozódása a vizeinkben. Ezek azért mind veszélyeztetik a vidrát. De attól ugye nem kell félnünk, hogy a vidraállomány mondjuk elkezd drasztikusan csökkenni.
Pillanatnyilag nem ez a helyzet, tehát láthatóan nem csökken a vidraállomány, viszont az állományhelyzetet célszerű nyomon követni, hogyan változik. És hát itt a Balaton vízgyűjtő területén az a tervünk, hogy ezt a felmérést, amit az elmúlt két évben végeztünk, ezt időről időre, néhány évente meg fogjuk ismételni, hogy lássuk, hogy mik a változások. Országos kiterjedésben azért ezt azért egy kutatóintézet nem tudná vállalni, hát ez egy óriási időráfordítás sok embernek a munkáját igényelni, úgyhogy egy ilyen mintaterületnek tekinthető a Balaton vízgyűjtő területe e tekintetben. Változatos, nagyon nagy különbségek vannak a környezetterhelésben is, az alafolyóra gondolok, ami a legnagyobb vízfolyása, a Balatonnak a legnagyobb tápláló vize, vagy a déli befolyóvizek halasztó rendszerekkel, tehát tervezzük a teljes vízgyűjtő területén az állománynak a nyomonkövetését, és természetesen országosan pedig folytatjuk az elpusztultan talált vidráknak a boncolásra alapozott vizsgálatát.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában az európai vidrát ismerhették meg.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Kitekintővel legközelebb, reggel 9 óra után pár perccel Hegedűs Márk várja majd Önöket. Addig is műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem, a békém én már megkötöttem. Régóta hordom magammal a csöndet, nem tudom, voltam-e távolabb tőled. Elcserélt szívem, egyetlen házam, messzebbre hagyom, mint amit vártam, de sose nyugodjak, míg haza nem érek. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány, de nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan. Mencsváram nem volt, a kezedbe adtam, benned én otthonra leltem a bajban, s maradok végleg a szívedbe zárva. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány, de nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan. Majd fölém borulnak az őrségi lombok, a hegyháti dombok, de néhány út még hátra van. És talán majd egyszer én utolérlek, a Rába vizében meglátom önmagam, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan. Talán az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok nem.
hátam, úgy megyek majd, ahogy jöttem, békém.